Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint az egyházunk Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Ezékiel könyvében a második fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én Uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig emberfia, ne félj tőlük, hanem a beszédüktől se félj. Ha csalán és tövi szurkál is téged, ha skorpió közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép, nyisd ki a szád és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúl felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Sírató ének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt hónapban került a szemem elé, hogy Óbudán díszpolgárt avattak, díszpolgári címet adományoztak, Csókai András idegsebésznek, ismerjük mindannyian jól az ő nevét, aki azt az orvoscsoportot vezette, amely Bangladesben a sziámi ikreket szétválasztotta sikeresen, és mindig élmény Csókai Andrásnak az interjúit hallgatni, méghozzá azért, nekem azért, mert azon kívül, hogy sok bölcs megállapítást fogalmaz meg a saját életén keresztül az életre vonatkozólag, mindig összekapcsolja az orvostudományt és mindent a hittel. Mindig ott lyukad ki, mindig az lesz a fő mondani valója. És most is ez történt, az óbudai önkormányzat honlapján megtalálhatjuk ezt az interjút. Azonnal arra terelte a szót, hogy neki, mint katolikus embernek példaképei a szentek, és legfőképpen az Úr Jézus példaképe. Méghozzá abban a tekintetben, hogy neki kimondottan járatlan utat kellett járnia. És ez volt a nehéz az ő életében, szolgálatában. Ahogyan neki is az orvosi életpályáján nagy nehézséget jelentett, hogy akkor felfedezett valami újat, ami hasznos lehet, amin keresztül emberek életét lehet megmenteni, azt fogadtassa el az orvos társadalommal. Mindig nehéz járatlan úton járni, különösen, hogyha a közmondásunk is arról szól, hogy járt utat járatlanért ne hagyj el. Nem kell dacosan persze mindig járatlan utat választani, hiszen erre ő is kitér, hogy azért előfordul olyan, hogy önző célok miatt nem Isten dicsőségére akar az ember járatlan úton járni, csak azért is, hogy különbözzön a többi embertől, aztán nagyon sokszor ennek pusztulás a vége, hanem hogy Isten hívásából kell, hogy fakadjon ez az új út. És ha Ezékielre gondolunk, akkor enyhe kifejezés az, hogy Ezékielnek egy járatlan utat kellett járnia Istennel, de egyértelműen Isten hívásából fakadt ez a járatlan út, és hát tudjuk, hogy nagyon nagy kitartásra volt szüksége. Idézi Csókai doktor Churchillnek egy előadását egy egyetemen, nagy előadó teremben megjelent és egyetlen mondatot mondott el. Ez így hangzott, hogy soha ne add fel, soha, soha, soha. És kiment az előadó teremből. Azt hiszem, hogy nem csak azért örültek ennek az egyetemisták, hogy rövid volt az előadás, hanem meg is maradt bennük. Semmivel nem keverte, semmivel nem hígította, hanem egyenesen erről beszélt, hogy igen, ezekben a tanulmányokban csak is kitartásra van szükség, persze legfőképpen az életben, még inkább, és legfőképpen az Isten elhívását tekintve. Tehát Ezékiel egy járatlan utat kap az Istentől, ráadásul azt is tudja, hogy nem fognak hallgatni rá. Ezt is világossá teszi Isten. Illetve azt mondja, hogy akár hallgatnak rád, akár figyelnek, akár törődnek vele, neked akkor is ezt kell hirdetned. A másik nehézség, amivel szembesülnie kell Ezékielnek, hogy olyasmit kell hirdetnie, amiért ő sohasem fog díszpolgári címet kapni. Sohasem fog azért elismerést kapni, hogy Isten ítéletét hirdette. Ez egy nagyon-nagyon nagy nehézség. Persze sokszor az ember átéli azt, hogy jobb is, hogyha nem kap emberektől dicséretet. Jézus is óv azért ettől, hogy ne vágyakozzunk túlságosan emberi dicséretre, hiszen annak sokszor a hátsó fele, a hátsó szándék az nem egészen tiszta. Ráadásul az ítélet az egy olyan téma, egy olyan terület, amely visszahat az emberre. Úgy értem, hogy sohasem gondolhatja az, aki Isten küldetésében van, hogy én fölötte állok a másik embernek. Ilyen szempontból zavaró is egy szószék. Én tudom, hogy persze, hogy azért találták ki, hogy annak idején, amikor nem volt még hangosítás, akkor jobban terjedjen a hang, de a legjobb az ott lent. Például a temetéseken is azért kértem és szóltam a temetkezést lebonyolítóknak, hogy vigyük le a kis asztalkát, meg a mikrofont, vigyük le onnan a lépcső tetejéről, ott szeretek lenni egy szinten a gyászolókkal. Egészen más feeling volt két méter magasból beszélni a ravatolozótól. Tehát sohasem gondolhatja azt az igét hirdető ember, vagy az Isten üzenetét hirdető ember, hogy fölött áll a másik embernek. Az visszahat rá. Gondoljunk Jónásnak a történetére, akinek megvan a feladata, hogy meghirdesse az ítéletet, hogy még 40 nap és Ninive elpusztul, de utána, meg előtte is, mivel foglalkozik a Jónás könyve? Jónásnak a lelkével. Ezért különleges prófétai könyv. Ott van a Cetha a gyomrában, ott milyen imádságok hangzanak el. Vagy miután nem pusztul el Ninive, mert megbánják a bűneiket, akkor megint ott van egy egész fejezet Jónással foglalkozik, hogy na most akkor igazad van, Jónás? Igazad van, hogy haragszol? Tehát, hogy az Isten igéje, az nem csak azokkal foglalkozik, akik felé küldettünk, hanem velünk legalább annyira, mondja is Isten Ezékielnek, hogy hát te viszont ne légy engedetlen, hanem nyisd ki a szád és edd meg, amit adok neked. Magyarán neked ezzel kell táplálkozni, amit én mondok. Csak azután lehet hirdetni. Hát igen, ez egy nagyon nagy nyomorúsága az Isten igét hirdetőknek, hogy sokszor nem táplálkozunk eléggé azzal, amit hirdetnünk kell. De mi az az ítélet, amit hirdettünk kell? Talán így lehetne megfogalmazni, Isten eldönti az örökké való sorsunkat. Hát ez nem teljesen fedi azért a valóságot. Pontosabban arról van szó, hogy az ember eldönti azt, hogy szolgál-e az Istennek az életében, mint Lázár, gondoljunk az oltár előtti ígére, aki azzal tölti az életét, hogy szolgál. Tehát eldönti az ember, hogy szolgál-e, vagy pedig szolgáltat. És a szolgáltatott műveltetésként értem, tehát, hogy eldönti az ember, hogy szolgáltatja a másik embert maga körül. A gazdag, ugye így gondolkodik, hogy Lázár azért van, ez az életnek a rendje, nekem több jutott, én nem tudom, többet tettem ezért, nagyon sokat tettem a pénzért, vagy az előző életemben, ami nem létezett, ezt érdemeltem a karmám által, és így tovább. Megmagyarázzák az emberek mindig, hogy miért érdemelnek többet, mint a másik, a szegény. És úgy dönt, hogy ő hatalmaskodik. De még inkább nem is az a kérdés, hogy most az ember hogyan dönt, hanem az a kérdés, hogy hallgat-e a hívó szóra. És ez a mai isteni szeretnek a témája, az agenda témája, hogy hallgass a hívó szóra. Isten hív, hallgass a hívó szóra, mert hogyan fejeződik be a Lázár és gazdag és Lázár története, vagy példázata? Úgy, hogy amikor megérti a gazdag az egész esemény, a történések, az életének a súlyát, mert ott van, ahol már nem lehet változtatni rajta, ez is egy megrendítő megfogalmazás, hogy Ábrahám azt mondja, hogy hát Lázárnak olyan volt az élete, amilyen te boldogultál, most Lázár vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Nagyon jól tudja persze a gazdag, hogy ő gyötrődik, de érdekes lehet ezt hallani, ezt a megállapítást. Szóval, amikor rájön arra, hogy miről is szól az egész élet, akkor észbe kap, és azt mondja, hogy figyelmeztetnem kellene a testvéreimet. Hát legalább jó testvér, ugye, aki gondol a kínok között rájuk. Hát van 5 testvérem, hát figyelmeztetni kell őket, hogy nehogy ők is ide kerüljenek. És akkor azt mondja Ábrahám, hogy hát amikor a feltámadásra a feltámadottak közül, hogy valaki, aki feltámad, az menjen közéjük, figyelmeztetni őket, hogy de hát van Mózesük, vannak prófétáik, ha azokra nem hallgatnak, azoknak a hívó szavára, vagy hát az Isten hívó szavára, amely rajtuk keresztül hangzik, hát akkor az sem győzi meg őket, hogyha valaki feltámad a halottak közül. Tehát a kérdés igazából az, hogy hallgatunk-e mi a hívó szóra, mert feltámadt emberrel nem fogunk találkozni. Ez továbbra sem opció, még akkor sem, hogyha egyesek hivatkoznak arra, és felteszik a fals híreket az internetre, hogy XY, aki meghalt, az visszaüzent nekik, stb. Hiába mondja Jézus, hogy innen oda nem üzengethetünk, nincs átjárás. Mindig vannak, akik elhiszik, hogy van. Nincs átjárás a másik világ, a jelen való világ között egyes egyedül Jézus közlekedik. Erről volt szó mostanában, hogy ő az, aki megszületett erre a világra. Ő az, aki meghalt, átment a túlpartra, feltámadt, visszajött, mennyometelkor vissza a mennyei dicsőségbe, pünkösd ünnepén, elküldi a szent lelket hozzánk. Ő közlekedik. Azért, hogy megtartson bennünket, más nem közlekedik. Tehát ő megszólít, és ez a döntő, ezt kell követni, és a következő 8 vasárnapon Ez lesz a téma az ágendánk szerint, hogy ne vessük meg azt, aki hív, aztán a következő téma, hogy bűnösöket hív, tehát ne lepődjünk meg, hogy igen, ilyen bűnösöket hív, mint amilyenek mi vagyunk. Aztán, hogy milyen összefüggés van a földi hivatásunk és Isten elhívása között, ez is egy érdekes téma, és itt be is fejezem. Tehát ezért hoztam ide a Csókai doktornak a példáját, mert ő olyan szépen össze tudja kapcsolni a saját földi hivatását az Isten elhívásával, és azzal folytatta ezt az interjút, hogy hát mindannyian gyógyításra hivattunk el, ahogyan nem csak Ezékiel hivatott el arra, hogy hirdesse az Isten hívását, az Isten ítéletét és helyreállítását, hanem mindannyian elhivattunk arra, hogy hirdessük az ítéletet és a helyreállítást. Szerintem nem szerénytelenkedett, amikor azt fogalmazta, hogy hát mivel tud többet egy ápoló vagy egy orvos a nem egészségügyben dolgozókhoz képest. Szerintem valamivel többet ért a testhez, annak a gyógyításához. Azt hiszem, hogy ezzel nem arról akart beszélni, hogy dehogy nem, sokkal többet értenek, persze, tudom én, hogy többet értenek, hanem azt akarta hangsúlyozni, folytatásban kiderül, hogy a legnagyobb baj nem az emberben, az ember testében van, hanem a lelkében, ami aztán nagymértében kihat a testre. És akkor ugye említi a immunrendszert, koronavírussal összefüggésben, hogy mennyire fontos, hogy az ember lelke legyen rendben, és erősítse az ember a testét is. De a lelkünket, azt mondja, az mindenkinek gyógyítani kell. A szomszéd felé, a munkatársak felé, az ismerősök felé. Tehát nem csak itt kell, hogy elhangozzék az öröm üzenet a bűnbocsánatról, örök életről, hanem otthon is, munkahelyen is. Mindannyiunknak gyógyítókká kell lennünk, fogalmaz. Idézi a latin közmondást, hogy épp testben, épp lélek, de hát ő is mondja, hogy ez nem így hangzott eredetileg. Ő így fogalmazott, és ennek különös mondani valója van szerintem, hogy az eredeti kifejezés valahogy így volt, hogy épp lélekben javul a test. Valójában nem így hangzik az eredeti, hanem úgy hangzik, hogy imádkoznunk kell azért, hogy épp lélekben, épp testben, épp lélek legyen. De nekem mégis megtetszett ez a gondolat, amit ő mondott, hogy épp lélekben javul a test, mert ez egy fordított szemlélet. Mi ugye úgy gondoljuk, hogy a lelkünk a testünkben van, tudjuk persze, nem lehet lokalizálni, hogy hol, csak úgy a szívünket szoktuk azonosítani a lélekkel, vagy mondjuk a zsidó gondolkodás, a héber, a ószövetség gondolkodás, mondjuk a vesékkel is azonosítja. De itt ebben a megfogalmazásban arról van szó, hogy nem a lélek van a testünkben, hanem a testünk van benne a lelkünkben. Érdemes ezen úgy tovább menni, gondolkodni ezen, hogy ez vajon mit mondhat a számunkra. De a lényeg az, hogy az evangéliumi gyógyításokban éppen ezért, mivel a lélek a fontosabb, mondja az orvos, mindig először a kapcsolatteremtésről van szó. Jézus és a beteg közötti kapcsolatteremtésről. És akkor elmondja, hogy a hited megtartott téged, meggyógyított téged, vagy megvannak bocsátva a bűneid, vagy megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Tehát állandóan a kapcsolatteremtés. Tehát vagy ezekkel a kérdésekkel mindig Jézus és a másik ember lelke közötti kapcsolatteremtés. Vagy fizikai kapcsolatteremtés, érintés. Tehát állandóan erről van szó, hogy Jézus kapcsolatot teremt az emberrel. A mi lelkünknek is vele kell összekapcsolódni, és akkor fogunk gyógyulni. Persze ő mondja a realitást, az ítéletet, hogy persze a testünk egyszer el fog pusztulni. De a lélek a legfontosabb, aztán a lélek gyógyulásával felzárkózik a test is, de előbb-utóbb elpusztul, ezt tudni kell. Ezekkel a szavakkal fejezi be az interjút, ezt tudni kell. És ez is egy ítélethirdetés. És ő megteszi. Ez nagyon fontos, hogy megteszi. Ki az, akinek hirdetnie kell az ítéletet és a helyreállítást? Az ítélet és helyreállítás hirdetése az ott van például minden egyes temetési szertartáson, és hogy Isten az élet és halál ura. Megszomorít, de meg is vigasztal. Megaláz, de fel is emel. Sírba visz, de meg is elevenít. Az első, ami tudni kell arról, aki hirdet, akinek hirdetnie kell az Isten ítéletét, hogy jelentéktelen emberről van szó. Aki nem áll a másik ember fölött, erről már beszéltem, így fogalmazza tehát az ige, hogy emberfia. Csak egy a sok közül. Nem úgy fogalmaz még, ez az emberfia nem azt jelenti, mint a Dániel könyvében az emberfia, az Jézusra vonatkozik, a megváltóra. Itt azt fejezi ki, hogy egy jelentéktelen ember, egy a sok közül. A másik, az hirdetheti, vagy annak kell hirdetni az Isten ítéletét, aki tudja, hogy nem a látható eredmény a döntő. Akár hallgatnak rá, akár nem, akár figyelnek, akár nem. Hirdetni kell, ez a feladat. Nem lehet lemérni az eredményt a szemünkkel. És ez azt jelenti, hogy akár hallgatnak, akár nem, hogy mindenki szabadon dönthet. Eldöntheti, hogy hallgat-e a hívó szóra, vagy pedig nem. A harmadik, az hirdetheti az Isten ítéletét, aki tudja, hogy neki is szüksége van a megtartó szóra. Ezékiel megeszi az irattekercset. A harmadik fejezetben azzal folytatódik, hogy amikor megettem, olyan édes volt a számban, mint a méz. Tehát, hogy az első pillantásra, első hallásra Isten ítélete mindig nehéz, az ember elfutna, de hogyha elfogadjuk, rá fogunk jönni, hogy az édes, az békés, örömöt ad. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nem az ítélet végrehajtása a dolgunk, hanem az ítélet meghirdetése. Ugye Jónás meghirdeti még 40 nap is elpusztul Ninive, aztán kimegy a városból. Nem hajt végre ítéletet, nem visz hadsereget, nem pusztítja el a város, mint ahogyan mondjuk Mohamed elpusztította azokat a falvakat, amelyek nem hallgattak rá. Tehát a dolgunk nem az ítélet végrehajtása, hanem az Isten ítéletének a meghirdetése, amely alá mi is tartozunk. Amikor még nem volt nyílt az isteni szeret, hanem csak ügyeletet tartottunk, akkor talán áprilisban fogalmaztam, vagy mondtam, beszéltem arról, hogy valaki Jézus templom tisztítására hivatkozva mondta, hogy hát tehát nekünk követni kell Jézust. Hát Jézus megtisztította a templomot, kikergette a képmutatókat. Hát nekünk is meg kell tisztítani a környezetünket a képmutató hívőktől. Követnünk kell Jézust, mert ugye a keresztény azt jelenti, hogy Jézus Krisztust követő. És akkor ugye az volt a válaszunk erre, hogy de tovább kell követni akkor ezen az úton Jézust. Követni kell abban is, hogy meghalt a kereszten ezekért az emberekért, akiket kikergetett a templomból, hogy megmentse őket. Tehát, hogyha valaki képes, hogy meghaljon azért az emberért, akit képutatónak tart, és képes megváltani, Na akkor lehet kikergetni. Krisztus követése más jelent. Az ítélet végrehajtására nem mi vagyunk alkalmasak. Még hogyha meg is halnánk egy másik emberért, sem tudnánk megváltani. Az ítélet végrehajtása nem a mi dolgunk, nem a mi dolgunk, ezt Krisztus vitte véghez. És ezért van esélyünk. Az ítélet meghirdetése is nehéz. Önmagában ez is nehéz. Még a mi fiatal korunkban, meg azt megelőzően, bár úgy emlékszem, hogy engem nagyon nem akartak róla lebeszélni, lefeg az édesanyám, de nem akartak az esperesem se, vagy az ifjúsági bibliórát tartó lelkés sem akart lebeszélni arról, hogy lelkész legyek, de régebben igen, azért szokás volt, hogy ezek az öreg, tapasztalt lelkészek a készülő tinédzsereket, ifiseket le akarták beszélni arról, hogy ne, nehéz. És hogyha mégis ment, ha nem lehetett lebeszélni, na akkor az egy igazi elhívás volt. Most inkább propaganda folyik, mert ugye kevés a lelkész. Egyre kevesebb gyülekezetnek van lelkésze, úgyhogy éppen ezért ugye a Jó Pásztor vasárnapján tavaly ugye kiadta a teológia azt az ismertetőt, amelyben próbálja biztatni a fiatalokat, hogy gyertek, legyetek lelkészek, legyetek hitoktatók, és így tovább. Lehet, hogy nekünk is meg kellene gondolni, és kicsit el kell bizonytalanítani azt, aki mondjuk felnőtt korában akar keresztelkedni, konfirmálni, hogy azért gondold meg, nem olyan egyszerű a Krisztus követés. Nem olyan egyszerű egyedül maradni, és átélni azt, hogy nem hallgatnak rád, vagy utának tartanak azért, mert te ilyesmiben hiszel. Igen, van benne nehézség, de összességében a végén jó, mindennél jobb. A gazdagnak előtte volt egy kicsit jó, nem tudom mennyire jó egy gazdagnak, nem hiszem, hogy annyira jó lenne, de semmiképpen sem éri meg az a pár évtized dúskálás, az utána következő végtelen nyomorúságért. És ekkor én mindjárt arra is gondolok, hogy ugye azt mondja Ábrám, te megkaptad az életedben azt, amit akartál. Nap mint nap ugye lakomákat rendezett. Hát mi is nap mint nap lakomákat rendezünk. Minden nap. Olyan nincsen, hogy úgy éljünk, mint Lázár. Úgyhogy ránk is vonatkozik bőséggel ez a gazdag és Lázár sztori. Nehogy eltávolítsuk magunktól, hogy jó, ez csak nagy tartsán 5 emberre vonatkozik. Nem. Mindannyiunkra vonatkozik, lakomákat rendezünk, dúskálunk a javakban. Lehet, hogy nem könnyű, nem egyszerű Krisztus követni, de semmiképpen sem éri meg pár év saját fejünk után való járás, és utána pedig elveszni örökké. A végén jó és édes a Krisztus követés, mint ahogyan Ezékiel érzi, hogy olyan az Isten szavát magunkévá tenni, olyan jó érzés, olyan édes, mint a méz. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mindenható mennyei Atyánk, Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy te voltál az, aki kegyelmesen végrehajtottad az ítéletet, és ezért hirdethetjük bátran azt a szót, azt a hívó szót, amely sokszor ítélő szó is, mert tudjuk, hogy te megmentettél minket is, és azokat is, akiknek hirdethetjük az ítéletet és helyreállítást. Hiszen te magad szenvedted el az ítéletet, magadra vetted a bűneinket, magadra vetted a halált, és megváltottál, hogy nekünk viszont örök életünk legyen. Kérünk, hogy így áld meg bennünket.